Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szegények iránti szolgálatról és a szeretetről szól 14. Leó pápa első apostoli buzdítása. Nyilatkozta Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar elnöke, a májusban megválasztott egyházfő legelső pápai dokumentumáról. 14. Leó pápa első apostoli buzdítása szokás szerint a szöveg latin változatának, Dilexite, szerettelek, kezdősoráról kapta a címét. A dokumentumot az egyházfő október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén írta alá, de a szentszék most közölte több nyelven. 14. Leó a buzdításban kiemeli, hogy azért kell a szegényeket helyezni a központba, mivel a szegénység számos formája a mai korban is jelen van a világban. A szegények helyzete olyan kiáltás, amely az emberiség történetében folyamatosan életünkhöz, társadalmainkhoz, a politikai és gazdasági rendszerekhez, és nem utolsó sorban az egyházhoz szól, írta a pápa. A többek között egyiptomi közvetítéssel létrejövő gázai tűzszüneti megállapodással lehetőség nyílik az utolsó magyar túsz kiszabadulására is, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott, az egyiptomi kollégájával lefolytatott telefonbeszélgetését követően, hogy köszönetet mondod Badr Abdelatinnak azon erőfeszítésekért, amelyeket hazája tett közvetítőként a közel-keleti béke megállapodás érdekében. A közel-keleten az elmúlt évtizedekben számos békekísérlet vallott kudarcot, de most jó remény van arra, hogy az egyiptomi közvetítéssel létrejövő megállapodás visszahozza a békés élet reményét az embereknek, hangsúlyozta. Magyarország Ukrajna és Brüsszel törekvéseinek útjában áll, ezért akarnak kormányváltást elérni, hangsúlyozta a Kossuth Rádió műsorában Orbán Viktor miniszterelnök. A Kolozsvárról sugárzott interjúban a miniszterelnök azt mondta, az ukránok bármi áron be akarják vonni a háborúba Európát, be akarnak kerülni a NATO-ba és az Európai Unióba, pénzre van szükségük a hadseregük és az államuk eltartásához, ezért Magyarországon kormányváltást akarnak. Brüsszel és Ukrajna célja, hogy a nemzeti kormány helyett jöjjön egy brüsszel és ukrán barát kormány, fogalmazott Orbán Viktor, hozzátette. Ez a két szereplő azt gondolja, hogy a kormányváltástól Ukrajna és az unió sorsa jobbra fordulna, a magyaroké azonban biztosan rosszabb lenne. Megjegyezte azt is, a Tisza az ukránok pártja, ukrán barát párt. Abban vagyunk érdekeltek, hogy Románia gazdasága sikeres legyen, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában, amelyet Kolozsvárról sugároztak. Mi magyarok békében és együttműködésben akarunk élni a szomszédainkkal, fogalmazott az interjúban a kormányfő. Azt mondta, a két ország viszonyánál bonyolultabbat nagyon nehéz elképzelni. Így ilyen történelmi múlt mellett, amikor béke van, meg együttműködés, az nem lehet természetszerű, és nem is a véletlennek köszönhető, hanem döntés. Az ukrán-magyar határszakaszon 5246 ember lépett be Magyarországra csütörtökön, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitánysága távirat-irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 27 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. hétfőtől érhető el a fix 3%-os hitelprogram a kis és közepes vállalkozásoknak. A kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozások igényeinek megfelelő konstrukciót dolgozott ki a vállalkozások megkérdezésével, mondta Palócz André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője az M1 Aktuális csatornán. Hozzátette, a hétfőtől elérhető hitel sok mindenre felhasználható, az érintettek ismerik a termékeket, 7 termék áll rendelkezésre a konstrukcióban, az ismert bankfiókokban. A Demján Sándor programon keresztül 1400 milliárd forintnyi támogatás jut a hazai KKV-knak, jelezte. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. A déli-délnyugati tájakon lehet időszakosan kevesebb a felhő. Helyenként előfordulhat kisebb esőzápor, legnagyobb eséllyel északkeleten. Az északnyugati-nyugati szél a délnyugati és északkeleti tájak kivételével nagy területen lesz erős. Estére valamelyest veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet napközben 15 és 20 fok között várható, késő este 7-15 fok valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat.
Kedves hallgatóink, 25 évvel ezelőtt 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Javában tart a Liszt ünnep, melynek keretében Mécs Annával az őszi Margó Fesztivál kapcsán beszélgetünk. Fassang László pedig ma este egy 1926-os néma filmre improvizál. Világok peremén címmel Konc Csaba 60-as évekbeli fotói láthatók a Kapa központban. Tegnap óta német nyelvű filmeket lehet nézni a 14. Szemrevaló Fesztiválon. Szintén 14-szerre találkoznak a hegedű és vonókészítők a fonóban. A Centrál Színházban Molnár Ferenc klasszikusát a Testtölt rendezte meg Újmészáros Károly. A Szentendrei Teátrum téli játszóhelye Presser Gábor és Csetényi Anikó zenés mesejátékával, a Piros esernyővel debütál, és ma és holnap a 403. billentyűt is le fogja valamelyik zenész ütni Presser Gábor koncertjén az MBM Domban. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. október 9-én kezdődött, október 22-ig Liszt születésnapjáig tart a MÜPA által szervezett 5. Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivál, amely idén is a műfaji sokszínűséget és a világszínvonalú koprodukciókat helyezi középpontba. A Liszt ünnep keretében a Millenárison, ott is a Nemzeti Táncszínházban rendezik az Őszi Margó irodalmi fesztivált, ahol több friss megjelenéssel találkozhat a közönség. H. János a Csoki Mikulásos lány című regényét, Szabó T. Anna az Erősebb nálam című új prózakötetét, Babarczi Eszter pedig a megrendítő Apám meghal című regényét mutatja be. Tisza Kata pszichoprózájával egy korszakot zár le. Barnás Ferenc Most és halála óráján című elbeszélésében az ember fenyegetettségének állandó és zsigeri tapasztalatával szembesíti olvasóit. Mécs Anna is új művel jelentkezik. Most őt hallják.
Te már Margó irodalmi díjas vagy. Az idén melyik könyveddel érkezel a Margóra?
A Rutin című regényem, ez az első regényem, és ennek az egyik szálában egy teherbeesési küzdelmet követhetünk végig egy 30-as női elbeszélővel, Borival, és párhuzamosan pedig már megjelennek a kisbabás mindennapok, ami már a vágyott gyermek megszületése után követhetjük nyomon, és két szál váltakozásából áll össze ez a regény.
A Margó irodalmi díjat melyik művedért kaptad?
Ez a Gyerekzár című novellás kötetem volt, ez az első könyvem volt, mert az egy debütáló díj, a Margó díj, amit az első könyvesek között osztanak ki. Ezt 18-ba kaptam meg, és ez egy hatalmas elismerés volt, én nem is számítottam erre, úgyhogy nagyon-nagyon meglepődtem, és egy nagyon fontos visszajelzés volt nekem. Ez igazából egy bátorítás is ez a díj, hogyha elindult az ember ezen az úton, hogy akkor ezt érdemes folytatni, és van rá szakmai elismerés.
Ugye azóta eltelt 7 év.
Igen.
Önmagában mit jelentett számodra a díj? Jelentette valami extra pluszt?
Annyiban nekem számított, hogy az írás azért, főleg prózaírásnál így valahogy időt kell ráteremteni. Tehát, hogyha az ember így életvitelszerűen akar írni, akkor igenis, hogyha 40 órában dolgozik, akkor nagyon rámehet az élete, ha még mellette hétvégén is állandóan írni akar. Tehát, hogy abban nekem segített, hogy időt teremtsek rá. Tehát, hogy azt érezem, hogy ez így úgymond jár nekem ilyen kis idézőjelbe, tehát, hogy érdemes időt teremtenem rá. És például akkor a munkahelyemmel lejjebb mentem alacsonyabb óraszámra, és akkor volt írós napom, vagy akár, hogy magamnak is ez egy ilyen nagyobb elhivatottságot adott, hogy igenis megéri most leülni, még szombaton is írni, vagy munkaidőben, amikor akkor nem dolgozom, akkor is megéri írni, mert hogy akkor ez érdemes csinálni.
És mi dolgozol?
Egyébként szövegíróként, content managerként dolgoztam több helyen. Most már lassan 3 éve szülési szabadságon vagyok, mert 2 gyermekem született időközben, úgyhogy most éppen anyai mi voltomban dolgozom a legtöbbet.
És próbálsz mellette
írok. És igen, és ez is izgalmas, hogy akkor ebben az anyai rendszerben találni időt az írásra. Ezt a könyvet is úgy írtam egyébként, tehát a nagyobbik gyermekem volt nagyjából 1,5 éves, amikor elkezdtem írni, és ehhez is nekem fontosak ezek a visszajelzések, hogy akkor érdemes mellettük is valahogy időt találni erre.
Mi az a cím, hogy rutin?
Igen, úgyhogy jó rutinok kellenek abszolút.
Nyilván ez a cél, hogy majd egyszer csak, hogy ne kelljen munkát vállalni, hanem az írásokból meg tudjál élni. Látod magad előtt ezt?
A magyar piacon nehéz azért, tehát amennyiben az ember nem nagyon nagy bestsellereket ír, akkor azért nehéz ebből a mindennapokban teljesen megélni. Az jó lenne, ha minél több időt tudnék rászánni. Azt érzem most magamban is, így a gyerekes mindennapokban is, hogy ez az, ami így leginkább motivál, amikor tényleg ezeken a történeteken, ezeken a mondatokon dolgozhatok, és ehhez így olvashatok, utána inspirálódhatok. Egyébként nagyon szeretem ezt az életformát.
Van-e már következő könyv a fejedben, netán írsz valamit?
Alakul egy könyv, ez még nagyon-nagyon homályos. Még a tavalyi évben az Élet és Irodalom számára írhattam tárcákat, és ott egy-két tárcában bukkant fel számomra is egy karakter, egy 50-es írónő, és valahogy az ő története kezdi tovább menni a fejemben. Az a világ, ami mondjuk az 50-es, 60-as nőknek valahogy ez a két világ között ilyen présben levés, hogy már van mondjuk a fiatalok elvárásai, illetve az idősebb generációnak a hagyományai, és hogy ebben ők így, hogy találják a helyüket. Most ez kezdett egy
érdekes, hogy ez jutott, mert te még annyira fiatal vagy.
Én még fiatal vagyok. Igen, igen, de most pont valahogy az inspirál, hogy kicsit akkor kilépni abból a saját világomból, mert ez a könyv is ugye nagyon így a 30-as nők világát mutatja meg a rutin, és most izgalmas lenne számomra picit akkor más perspektívából
de
nézni.
De ennek kell, hogy legyen valami oka, hogy téged ez érdekel.
Jó kérdés. Most még nem tudom.
A Margó díjas Mécs Annát hallották, aki Rutin című regényével szerepel az idei őszi Margón, ami október 12-éig várja az érdeklődőket a Nemzeti Táncszínházban, a Millenárison. A lisztünnep egyik legkülönlegesebb koncertjére kerül sor ma este a Műpában, amikor is Fassang László Friedrich Wilhelm Murnau 1926-ban született Faust néma filmjére improvizál zenét úgy, hogy közben megidézi Liszt Faust szimfóniáját is. Az orgonaművésszel beszélgettem.
Egy egészen különös vállalkozáshoz fogsz improvizálni, egy régi filmhez.
1926-ban született, közel 100 éves remek műről van szó, és egy ikonikus alkotás, Wilhelm Friedrich Murnau Faust, fantasztikusan nagy költségvetéssel készült. Úgy gondolom, hogy önmagában érdemes az újranézésre, vagy a felfedezésre. Most ennek a filmnek a kapcsán számomra egy új művészi alkotás születik. Megkísérlem a filmmel együtt egy olyan zeneműnek a kitalálását és előadását, tehát mivel improvizálni fogok, egy szemébe veszem át a zeneszerző és az előadó szerepét, amitől a közönség úgy nézhet meg egy filmet, hogy az egy teljesen egyedi élmény lesz. Tehát egy olyan zene fog hozzá megszületni, amit erre az alkalomra születik csak meg.
Tehát improvizálsz?
Igen.
Átgondolod előtte, biztos nézegeted a filmet többször is, tehát hogy születik meg benned? Meg egy ilyen improvizáció.
Nem egy olyan kifejezés, hogy nézegetem, hanem rengetegszer megnézem, sőt, úgymond olyan szinten meg kell tanulnom a filmet, mint egy karmester a partitúrát. Tehát ebben az esetben a film szolgáltatja a partitúrát, amely ugye nem változik, és a kihívás az, hogy tudok-e hozzá olyan zenei anyagot improvizálni, amitől a közönségnek az lesz az élménye, hogy adott esetben a zene határoz meg bizonyos folyamatokat a filmben, hogy a zene hatására születnek meg bizonyos dolgok, illetve hogy nagyon szoros együttélés legyen a kép és a hang között.
Ez sokkal inkább egy zeneszerzői munka a részedről, mint pusztán orgonaművészi.
Abban az értelemben zeneszerzői munka, hogy bizonyos témákat, vagy karaktereket, zenei hangulatokat nyilvánvalóan kipróbálok, és előre kipróbálom, hogy melyik jelenettel mi működik, és mi hogyan működik, mert ugye nagyon sokféleképpen lehet egy jelenethez zenét társítani, de olyan értelemben előadó művészi és improvizatív feladat, hogy a végső megoldás az ott fog megszületni. Tehát nem egy előre begyakorolt zenét fogok megpróbálni ott újra eljátszani, ott a spontán inspirációt követve szólal meg a zene.
Fassang László orgonaművészt hallották, aki ma este a Műpában Friedrich Wilhelm Murnau 1926-ban született Faust néma filmjére improvizál. Most hallgassunk egy részletet Liszt Faust szimfóniájából, aminek motivumai felhangzanak majd az előadásban. Világok peremén. Ez a címe Konc Csaba fotókiállításának a Kapa Központban. A fotográfus kísérletező, absztrakt jelszerű fotói 1962 és 1967 között születtek, s ma azt gondoljuk róluk, hogy megkerülhetetlen részei a magyar neoavangárd fotótörténetének. A kiállítás kurátora Kopin Katalin, vele beszélgettem.
Konc Csaba 1938-ban született, és már nem is él, mert ugye 2022-ben meghalt. A fotói ráadásul egy nagyon meghatározható korszakhoz kötődnek, a 60-as évek közepéhez. Mondhatnám így innen, 2025-ből nézne, hogy hol van már a 60-as évek közepe. Ergo, ebből a kérdésből, ebből a költői kérdésből az is következik, hogy most miért láthatjuk ezeket a képeket?
Igen, ez valóban egy jó kérdés. Azt hiszem, hogy most már kellő időtávban vagyunk ahhoz, hogy újra rácsodálkozzunk itt a 60-as években létrejött, jelen esetben neo-avangárd, progresszív és mondhatjuk, hogy absztrakt fotográfiákra. Egyébként ez már a saját korában is nagyon izgalmasnak tűnő alkotások sora volt, hiszen a kortársait is nagyon-nagyon megmozgatta, és azt gondolom, hogy ilyen időtávlatból hozzánk is szólnak ezek a képek, illetve nagyon-nagyon izgalmas megvizsgálni azt a korabeli társadalmi kontextus, amiben ezek a képek akkor létrejöttek, és nyilván van ennek egy felívelése, felfutása, van egy fokozott érdeklődés most a 60-as, 70-es évek iránt, sok kutatás is indult ezekben az évtizedekben létrejött művekkel kapcsolatosan, úgyhogy úgy gondolom, hogy ebbe a tendenciába illeszkedik ez a kiállítás is, és önmagában is érdemes elővenni magyar fotótörténetének ezt a korszakát, hiszen nagyon sok izgalmas alkotó dolgozott abban az időben, akik sokszor elfelejtünk, sokszor kevés szó esik róluk, és érdemes, és a Kapa Központ is ezt egy ilyen küldetésének tekinti, hogy olyan életműveket is újra előhívjon, köztudatba hozzon, ami már kevésbé ismerősen cseng a kortársak számára.
Eddig hol voltak Konc Csaba képei?
Több évtizedes külföldi tartózkodás után ő 1992-ben települt vissza Magyarországra, de azzal a szándékkal érkezett Magyarországra, hogy valahol letelepszik, és valahogy eljutott Balatonhenyére, és megérezte a helynek a hívását, ahogy ő saját szavaival így mondta el, talált egy számára alkalmas életteret, egy házat, ahol letelepedett, és 92-től 2022-es haláláig ebben a házban élt. Tehát ez a hagyaték, ami ugye a 60-as években jött létre, a fotós hagyaték. Ez ott volt ebben a házban, tehát ott őrizte. S halála után az Einspach és Cappolai Galéria kezeli ezt a fotós életművet, és a galériával együttműködésben hoztuk most létre ezt a bemutatót.
Érdekes, hogy csak erről a néhány évről beszélünk a 60-as évek közepén. Ez jelzi azt is, hogy egyébként ő nem fotózott? Ha így van, hogy nem fotózott, akkor mit csinált?
Igen, egy nagyon univerzális személyiség volt, és mondhatom azt is, hogy polihisztor, hiszen volt tudományos érdeklődése is. Ő egyébként Sopronban nőtt fel, és Budapestre a Műegyetemre került. De a mérnöki stúdiumok nem igazán fették le az ő érdeklődését, és megpróbálta a filmművészeti főiskolára a felvételit, és egy úgynevezett előfelvételi osztályba be is került. Tehát egy évig ő a filmművészeti főiskola előfelvételis rendező szakos hallgatója volt, és egy év után mindenki elkészített egy kis vizsgafilmet, ami alapján újabb rostára került sor. Sajnos ezen az újabb rostán már nem jutott át, tehát ez a film rendezői karrier, amit elképzelt magának, ez nem valósult meg. Így tehát valamilyen elfoglaltság után kellett néznie, és elhelyezkedett a képzőművészeti alapnál fotográfus segédként. Ahogy ő fogalmazott, gyakorlatilag állványokat cipelt és objektíveket cserélgetett, tehát nem volt igazi fotografálásra lehetősége, de azért a közelébe került ennek a médiumnak, és elkezdte ennek hatására a saját fotókísérleteit is művelni, tehát ugye a 60-as évek elején járunk, még saját fényképezőgépe sincs, tehát ha fotózni akart, akkor ahhoz bizony kért mindig kölcsön egy-egy gépet, és saját laborja sem volt, egy-egy művelődési házba kérte be magát, hogy ott hívja elő a fotóit. És két nagyon izgalmas körnek a tagja volt, az egyik a Muskátli Presszó, ez egy ilyen legendás értelmiségi kör volt, Váci utcában volt ez a Muskátli Presszó, a másik pedig egy lakásszalon volt, Petri Galla Pál lakásszalonja, és hát ezek a újra szabadságra vágyó fiatalok, amihez Koncz is hozzátartozott, ebben a két szellemi közegben találtak otthonra, és itt nagyon otthonosan érezték magukat, itt filmrendezők, zenészek, művészek, mindenféle képzőművészeti ágból jelen voltak, és ő ebben a körben mozgott, tehát amikor a fotói létrejöttek, akkor ebben a körben mutatta meg első körben, és innen is kapott visszhangot.
És aztán elment külföldre, ott tudjuk mit csinált, és aztán hol élt?
67-ben disszidált, többek között azért, mert nagyon negatív kritika érte az ő fotós anyagát, természetesen a rendszer részéről érte negatív kritika, illetve meg nem értéssel találkozott. Természetesen voltak olyan kritikusok, az igazi szakértők, akik értékelték és méltányolták az ő művészetét, de a hivatalos kritika elmarasztalta őt, érthetetlen zagyvaságnak minősítette ezeket az absztrakt fotókat, úgyhogy úgy érezte, hogy itt neki nem nagyon nyílik további lehetőség, és azért 67-ben disszidált. Hogy aztán mi történt vele külföldön, erről nagyon pontos információink nincsenek, élt Spanyolországban, élt Franciaországban, tehát 68-ban már a diáklázadások idején ott volt a sűrűjében, Párizsban például, aztán élt Hollandiában, tehát különböző országokban élt, sokszor nagyon egyszerű körülmények között, volt, hogy metró aluljáróban zenélt, és éppen abból volt bevétele, de például Franciaországhoz kötődik az, hogy 3 zenei lemezt is kiadott, mert hogy zenész is volt, tehát mondhatjuk őt költőnek, mert versei is kint vannak a kiállításban, mondhatjuk őt fotográfusnak, de zenésznek is nevezhetjük, mert 2 lemezt is kiadott a Panra nevű zenekarral, sok hangszeren játszott, szóval egy hihetetlen gazdag életútja volt.
Ha a képekről beszélgetünk, amikor így először ránéztem a képekre, akkor azt hittem, hogy ezek inkább festmények, mint fotók.
Igen, egy nagyon izgalmas műfajt hozott be így a köztudatba, vagy honosított meg. Olyanok ezek, mintha ilyen tusrajzok lennének, vagy így a gesztus festészetnek nagyon érdekes darabjai, de ez valóban fotó. Tehát ő komolyan megtervezte ezeket a konstrukciókat. Nagyon sokszor talált vasdarabokból hozta létre ezeket a kis elemeket, amit aztán üveglapra helyezve alulról fotózott fölfelé, hogy egy ilyen teljesen steril, fehér közeget kapjon ezeknek a feketén szépen kirajzolódó motivumoknak, tehát ez volt az egyik módszere, vagy hóban fotózott vastárgyakat, az meg ugye a másik, mert ott is elérte ezt a teljesen semleges fehér hátteret, és akkor abból valamilyen nagyon izgalmas motivum tudott így elővilágulni, szóval ez volt az ő módszere.
Egy ilyen nagyon különös és kivételes személyiség lehetett Koncz Csaba mindenki.
Így van, egy hatalmas idealista lehetett, nevezték őt ugye a barátai, hogy virágfiú, itt ugye a hippi mozgalomnak a motivumára utalva, és valóban sokáig itt a 60-as években az összes értékét egyetlen egy tarisznyában tartotta, ez egy ilyen nagyon jellegzetes, karakteres, ilyen csikóbőr tarisznya volt, és abban volt, aztán később volt saját fényképezőgépe, a kis fényképezőgépét, és néhány számára fontos dolgot, tehát ez volt a vagyona, ez volt az ingósága, ez volt, amit ő fontosnak tartott, semmi mást, csak a szabadságot.
Tehát akkor most a képei itt a Kapa Központban, ez az összes kép, ami megtalálható tőle?
Természetesen nem az összes, tehát ez egy szűkebb válogatás. Még azt is fontos elmondani, hogy a kiállítótérben egy film is látható, ami Kisfaludi András filmjeiből egy összeállítás, ezek portré interjúk Koncz Csabával, tehát az ő személyisége az interjúkon keresztül is megjelenik a kiállítótérben.
Világok peremén. Koncz Csaba Kapa Központbeli fotókiállításáról a kurátort, Kopint Katalint hallották. We'll be right back. Csütörtökön kezdődött, és október 19-éig tart a 14. Szemrevaló Fesztivál. A svájci nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös eseményén a budapesti művész moziban 10 friss, német nyelvű filmet mutatnak be magyar felirattal. A 10 film közül most kiemelem az Oscar nevezetteket. Október 10-én vetítik Németország Oscar nevezettjét, az idén Cannes-ban a zsűri díját elnyert a Zuhanás hangja című drámát, melyet a Vertigo hoz majd hazánkba. Egy szászországi tanya ad otthont egy 100 évet átfogó történetnek, amely 4 nő sorsán keresztül rajzolódik ki. A vetítés után Louis Péter forgatókönyvíróval lesz beszélgetés. Október 16-án Ausztria Oscar nevezettje a Páva valódi vagyok? Pereg majd. A főszereplő Albrecht Schuch alakításáért az Osztrák Filmdíjon elnyerte a legjobb férfi főszereplő díját. A vetítés után dr. Indris Krisztián szakpszichológust, az ELTE oktatóját, a film alapját adó Rent a Friend, bérelj egy barátod szolgáltatás pszichológiai és szociológiai vonatkozásairól kérdezik. Október 18-án lesz látható az idei Berlinale nyitófilmje, Tom Tykwer új alkotása, az ADS forgalmazásában a mozikba kerülő A fény. A vetítés után beszélgetés lesz Thea Erre színésznővel, aki a Bis ans Ende der Nacht című filmben nyújtott alakításáért 2023-ban a Berlinalén ezüst medve díjat nyert legjobb női mellékszereplő kategóriában. Budapest után Debrecenben, Szegeden és Pécsett is vetítik majd a 14. Szemrevaló Fesztivál legjobb filmjeit. 14 éve ad otthont a FONU, a Wine and Violin, hegedű és vonó készítők szalonjának, amely Faragó Tököli Márton hegedű készítő kezdeményezésére jött létre. Október 11-én és 12-én hazai hegedű és vonókészítő mesterek mutatkoznak be munkáikkal, az esti koncerteken pedig remek művek szólalnak meg. A kiállított vonós hangszereket kézbe lehet venni, ki is lehet próbálni, miközben hazai borászatok nedűit lehet kóstolgatni. Faragó Tököli Márton kérdeztem.
Hegedűkészítők és vonókészítők az év legfrissebb és legújabb hangszereiket mutatják be. És párhuzamosan meg a borászok ugyanúgy a legjobb termékeiket mutatják be. Ezek magyar hegedűkészítők és magyar borászok.
Ezt a párosítást te találtad ki, hogy borászok és hegedűkészítők?
Igen. Mind a kettő azokat az érzékszerveket érintik, amik szerintem egy magyarnak valahol lehet a legimponensebb és a legfontosabb. Nem csak hagyományszerűen, de ha már eszünk, iszunk, hallgatunk, akkor ez mind hegedűs bor.
Te magad hegedű készítő vagy. Hogy lesz valakiből hegedű készítő? Mert azért ez nem olyan, mint hogy most elmegyek számítógépes szakembernek, tehát nem olyan evidens, hogy valaki hegedűket kezd faragni.
Hát benne van a nevemben faragó.
No menestol.
A fával élő munka az valahogy mindig közel állt hozzám. Azt hiszem egyik nap csak rádöbbentem, hogy ha már ötvözni szeretném a zenét a faragással, akkor a hegedűkészítés lenne az ideális.
És akkor volt mestered?
3 évet töltöttem egy mester mellett tanulóként. Szerencsém volt, egy nagyon jó műhelyet találtam Budapesten. A Liszt-Ferenc Zeneakadémiához tartozó hangszerész szakra jártam, ami abból állt, hogy 20% volt elmélet, 80% volt műhely munka.
Egyébként hegedűsz?
Keveset, hegedülök, de nem mondanám azt, hogy szalonképes.
Kell ahhoz hegedülni akarni, hogy valaki egyébként pont hegedűket készítsen?
Nem kell feltétlenül úgy ismerni a zenevilágát, mint egy hegedűs. Nekünk legfontosabb a fanyelvét ismerni.
Ugye itt lesz ez a hegedű kiállítás és vásár egyben?
Igen. Ritkán jönnek el bőrönnyi pénzzel a zenészek, hiszen egy hangszere meg kell ismerkedni. Ez egy első randi. És hogyha jól működik ez az első randi, akkor van egy második, és egy harmadik. És hogyha úgy dönti a zenész, hogy neki kell, akkor szerelmet van, és megveszi a hangszert.
Tehát akkor ez elsősorban egy kiállítás, gyönyörködni, egy jöjjenek, van. Esetleg inni.
Akkor az érzékszerveket, ugye, látni szép hangszereket, kóstolni finom borokat, és jó koncerteken részt venni. Harmadik érzékszerv. A hangszerekhez, ha már érzékszervekről beszélünk, meg lehet szólaltatni.
Október 11-én és 12-én a Wine and Violin hegedű és vonókészítők szalonja lesz a Fonóban. Faragó Tököli Márton hegedű készítőt hallották. A Centrál Színházban rendezte meg Új Mészáros Károly Molnár Ferenc egyik klasszikusát, a Testőrt. A darabban az ismert színésznő egy fes testőr tisztre vágyik. A színésznő férje tudja, ha egy ilyen érzéki asszonynak egy testőrre támad gusztusa, akkor az a testőr előbb-utóbb besétál az ajtón. Ha viszont besétál, és a férj viseli azt az egyenruhát, az nem csak a férj színészi képességeit, de felesége hűségét is próbára teszi. A feleség szerepében Balsai Móni átmeneti betegsége miatt Ágoston Katit láthatjuk, de az előadást a jövőben is kettős szereposztással játsszák majd. Új Mészáros Károlyt kérdeztem.
Molnár elképesztően ért a színházhoz. Szóval egyszerűen csodálatos nézni, ahogy ezeket a nagyon jellemzően színházi történeteit a színpadra teszi. Amikor kezedbe vetted ezt a darabot, ezt az igazi klasszikust, akkor te úgy mit gondoltál róla? Mit lehet még hozzátenni?
Hát igazából ez azért vicces, mert az első konkrét feladat az volt, hogy mit vegyünk el belőle. A szöveg egy kicsit modernebb, könnyebben befogadhatóbb és rövidebb, tehát azért kettő felvonásba tudjuk játszani. Ez azért egy fontos célkitűzés volt. Nyilván ez volt az első feladat, hogy mit vegyünk el belőle. Aztán, hogy hova helyezzük, ugye itt volt mögöttünk a Játék a kastélyban a plakátja. Ugye 1910-es ez a darab, valami más, hogy szerettem volna, hogy egy kicsit más, hogy nézzen ki az előadás világa, mint a játék a kastélyban világa, és ezért mi ugrottunk egy jó 10 évet előre az időben. Egy kicsit ilyen ardekós lett a világa, egy kicsit jazzesebb a zenei felütés, a kísérőzenék, és ennek meg felnyilván a ruhák is, hogy egy kicsit más világba repítsük a nézőt, ne feltétlenül a monarchia idejében. Ez egy tudatos vállalás volt.
De van ennek jelentősége?
Alapvetően nincs. Nyilván az, hogy most hol testőr, meg nem tudom, de végül is a jazz korszakban király nélküli királyság voltunk, tehát igazából akkor is volt akár testőrség a várban, tehát hogy igazából ennek olyan nagy jelentősége nincs, csak nyilván a világa egy kicsit más, és ez direkt van, csak ezt akartam így hangsúlyozni majd a nézőknek, hogy ezen ne lepődjenek meg.
Miért gondolod azt, hogy mindenképpen húzni kell egy ilyen darabból?
Nyilván van egy olyan dolog is, hogy eddig nem lehetett annyira hozzányúlni ez a darabhoz. Abszolút a Molnárnak a stílusjegyeit megtartottuk, tehát nem túl modernizáltuk, ha úgy tetszik. Csak egy pár pluszkört kivettük, egy kicsit nagyobb svunggal megy a történet előre, ami szerintem a mai nézőnek már fontos, már hálás, és kicsit más időket élünk, azokat a dolgokat, amiket nagyon finoman körül kellett annak idején még írni, amikor ez a darab íródott, most már szerintem azok közhelyesebbek, meg ismertebbek ezek a szituációk, tehát egy kicsit ilyen haladósabbra vettük a történetet, egy kicsit nagyobb irammal is játsszuk.
Igazi színész darab, és nagyszerű színészekkel játszátok, a női főszerep 2 szereposztásban megy.
Hát ez egy tény, hogy a bemutató az nem Mónival történik, Balsai Mónival. Ezt az élet hozta, ezt a körülményt, mindenkinek adott ez komoly nehézségeket nyilván, de szerintem ennek ellenére egy tök jó érvényes előadást fog látni a közönség.
Ágoston Kati, a második szereposztás, most vele látjuk, Schmidt Zoltán, aki egyébként az életben is férje Katinak, mert ő játssza a testőrt, és nagyon kiváló színészek vannak a rezonőr szerepekben. Én nagyon örömmel láttam György Annát és Kaszás Gergőt, de még az egészen kicsikben is, mint én Papjanót.
Megtiszteltetés, hogy ilyen kitűnő színészek vállalták ezeket a szerepeket. Szabó Éva és Gacz Évi is nagyon kiváló munkát végeznek. Mindenki mást játszik, mint aki, vagy amit érez, azt próbálja nem mutatni, de néha kilóg alulá. Mikor ki, hogy néz egymásra, és hogy bukik le, nem tudom micsoda adott szituációban, ennek ragaszkodtam ilyen egészen pontos megvalósításához. Tehát ezek a kettős játékok, a pici lebukások és a helyesbítések, ennek a nagyon pontos, ilyen óraműszerű működése szerintem a lelke ennek az előadásnak.
Molnár Ferenc, a testőr. A Centrál Színházban látható előadás rendezőjét, Újmészáros Károlyt hallották. Ez évtől téli játszóhelyel is rendelkezik a Szentendrei Teátrum, aminek első bemutatója október 12-én Presser Gábor és Csetényi Anikó kalandokban bővelkedő zenés mesejátéka a Piros esernyő lesz. Az előadás a Lepkegyűjtő produkció és a Szentendrei Teátrum együttműködésében jön létre. A Szentendrei Teátrum igazgatójával, Lőrinci Györggyel beszélgettem.
Pont ez a mesejáték a nyitó előadás?
A felújított színházteremben lesz ez az első bemutató, ezt egyrészt így hozta véletlen meg, ugyanakkor meg egy boldogság, mert egy igazán jó gyerekdarab, és ahogy elnéztem az olvasópróbát, ez nem gyerekdarab lesz, hanem amit mindig keresünk, egy családi darab, amiben a szépségét meg fogja találni egy felnőtt is, és a kedvességét is egy gyerek is, több dimenziós darab. Hát szerintem ez egy ideális választás.
Érdekes, hogy nem egy klasszikus mesejátékkal nyit a színház, mert sokszor maga a darab, ami ismert, az egy nagyon erős hívószó lehet elsősorban a anyukák, apukák számára, akik majd elhozzák ide a gyerekeiket. Ez egy rádiójáték volt anno 1988-ban, Csetényi Anikó írta, Presser Gábor szerzett rá zenét, leginkább a Presser most nekem így hirtelen a húzónév mindenképpen, és fantasztikus színészek játszottak 88-ban a rádiójátékban, de hol van az már? Ki emlékezhet arra?
Ha meg tudnánk mondani, hogy miből miért lett siker, akkor mindenki azt csinálná. Kell próbálkozni új címekkel is. Ugye ezt az ötletet nem én hoztam, hanem a producerek Berecki Zoli és Ferenc Jorsi. Elmondta Máté Gábor egyébként, hogy lemezt is csináltak belőle, tehát egy akkora siker volt. Igen, Presser Pici bácsi persze a húzónép, de azt gondolom, hogy az is nagyon figyelemfelhívó lehet, hogy Berecki Zoli a saját zenei karrierje és ismert mellett producerként a volt kolibris művészekkel belevág egy mesejátékba. Én azt remélem, hogy ez lesz annyira érdekes, hogy erre sokan kíváncsiak lesznek, és egyébként a közönség nem így működik. Meg lesz a bemutató és pár előadás. Ennek az előadásnak a sikere azon fog múlni, ahogy az óvodában, vagy az általános iskolában a szülők, a cipőcsere, vagy a házi feladat megbeszélése mellett fogják-e azt mondani másiknak, hogy te voltunk a Piros esernyőn, és nézzétek meg, mert rettenetesen jó. Bármilyen pénzt el lehet költeni egy színházi előadás propagandájára, a legfontosabb mégis, hogy a kijövő néző itt van másnap a munkahelyén, meg a szomszédnéninek a lépcsőházban.
Azt gondolom, azért ez neked is elévülhetetlen érdemet feltétlenül, hogy tulajdonképp beleálltál ennek a produkciónak a befogadásába, hogy teret adsz nekik, mert akkor még mehettek volna tovább, házalhattak volna Berecki Zoliék egy másik helyszínen, más körülmények között. Te voltál az első, és rögtön azt mondtad, hogy igen?
Hát ez nem titok, hogy azért mi a legendás Operett színházi időben Orsival meg Zolival sokat dolgoztunk együtt, tehát én azt remélem, hogy én voltam az első, akik felhívtak, nem kérdeztem, de szerintem így volt. És szerintem ez másra is vonatkozik, lehetőséget adni, ha az embernek van egy intézménye, pénzünk nagyon nincs, de van infrastruktúránk, meg van ez a csodálatos város. Én egyébként színházigazgatónként a színészeknek való lehetőség adásról is mindig arra gondoltam, hogy egy pozícióba és egy kor után lehetőséget adni, az nem nagy vonalúság, hanem kötelesség. Tehát én azt gondolom, hogy nem volt erre más válasz, mint hogy boldog vagyok, ha jöttök.
Most indul az egész évad, a téli évad, a nyár után. Mire számítsunk, mint nézők, ha Szentendrére látogatunk?
Gyakorlatilag októberben talán 4 szabad nap lesz a színházteremben. Ugye rendszeres vendégünk a Duma Színház, a Lúposok szinte összes előadását lehet látni az évadban, de a Veresegy Színház vendégünk lesz egy Agatha Christie darabbal is, és a Padlással is. Jön a Fajok eredete, novemberben Kállai Bori főszereplésével a Nagymama, amit a Rátonyi Robert Színház csinált. Annyi magánprodukció alakult mostanában, nagyon érdekes, hogy változik a szakmánk. Tehát rengeteg produkció, még maga a Madách Színház is bejelentkezett gyerekelőadásokkal, a Madách Musical Studio a népszerű bogármesét fogja előadni, tehát rengeteg családi és gyerekprogram lesz, és komoly színházi előadások is.
Akkor tulajdonképpen lényegileg befogadó színházként működik.
Így van, így van, így van.
És olyan nekem, ahogy így beszéltél, mint hogyha egy budapesti színház
Színháznak a nagyon színes, szinte népszínházi jellegű kínálatába lehetne belepillantani. Tehát nagyon sokféle a műfaj, nagyon sokféle ember fogja azt mondani, hogy ez engem érdekel, ezért vagy azért vagy akármiért.
A Budapest talán azért nem jó összehasonlítás, mert Budapesten az ember színházat csinál, még ha befogadó színházat is, akkor megengedheti magának, hogy mondjuk egy esztétikai szempontot, vagy egy közönségköt, vagy egy ízlést szolgáljon ki egy vidéki városban, még ha ez Szentendre is, ami nem egy klasszikus vidéki város talán, ott úgy kell összerakni a programot, hogy a városban élők, akármilyen igényűek legyenek, találjanak maguknak megfelelőt. Egy fontos van, hogy ő általuk preferált műfajba vagy stílusban, ha lehet, minél magasabb színvonalú produkciót kapjanak.
A Szentendrei Teátrum igazgatója Lőrinczi György után Nyírkó Krisztina énekelte Pirkó kis cica dalát a Piros esernyő című mesejátékból, aminek zenéjét az a Presser Gábor szerezte, aki október 10-én főpróbát tart, majd október 11-én koncertet ad az MVM Domban a 403. billentyű címmel. A legendás Omega és LGT együttesek zongoristája 57 éve nyomogatja a billentyűket a hangszerén, és az egyik próbán megszámolta, hogy hány billentyű is van az őt körbevévő hangszereken. A 403 jött ki. Mostani koncertjéről óvatosan állítja, hogy életmű koncert, de hát végtére is ennyi év után már nem lehet nem életmű koncertről beszélni. Reménykedve persze abban, hogy ez egyáltalán nem az utolsó. Felcsendülnek majd Zorán terminológiájával szólva a kihagyhatatlan dalok is, és persze sok minden más is, reprezentálva Pici bácsi kivételes zeneszerzői előadói pályáját. Most egy ilyen kihagyhatatlan dallal zárjuk a műsort. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Fáradtnak tűnsz, mint ha nem a régi volna. Hol van a tűz, hova lett a mindig sóvár régi láz? Az a régi égi láz, amivel beléptél, s megszerettelek. Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg. Az ember soha el nem téved, égi láz, a bizonyos égi láz. Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. legyek most nélküled. Hová megyek így nélküled? Te meg csak űz, fáradtnak tűz, tova tűnt szép ígéretek, nélkülük én hová legyek? Nagy utazás, a vonatunk újraindul, nagy utazás, most a vágyunk már megint új útra visz. Induljunk el hát megint, gyere velem most, az ígéret szerint. Nagy lesz az út, de mi ugye mégse várunk, a vonatunk nekilódul újra szágunk rég. Hogyha az a régi láz, tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Elindulunk, elindulunk, az ébe megy a vonatunk, s az éjszaka, a puha testű éjszaka, vonatunkat tugóz a jár.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.